Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. szeptember 2-án. Ígét hirdett Isten megbízásából Frank testvér. Csendben mégis reméltem, hogy valamelyik testvér előjön, hogy az Úr ígéjét átadja, és ha csak egy bizonyság is lenne. Amint tudjátok, éppen a bizonyságokra van leginkább szükség. Az íge hirdetve van, az emberek megtapasztalják azt, ami az ígéből elő van terjesztve, Isten visszaigazolja azt, és utána bizonyságot tesznek arról, amit megtapasztaltak. És ez egyszerűen mindig hozzátartozik. Nincs annál szebb, mint egy összejövetel, ahol mindig új bizonyságokat lehet hallani arról, amit Isten tett. Ilyen emberek szeretnénk lenni, amit Isten megtett 30, 40 vagy 20 évvel ezelőtt, az jó volt, mások is bizonyságot tettek róla, talán mi is már részben, de a friss bizonyságtételek mindig a legjobbak. Amint tudjátok, itt, mikor volt múlt szerda este, csak nagyon röviden hallottuk Reinhold Illing testvér üdvözletét Lengyelországból. A Svájcban azonban sokkal többet hallottam a vele lévő testvértől, és nagyon reméljük, hogy Isten egy diadalmenetet indít. Egy diadalmenetet az igazságért, az igazsággal, az igazságban. És tudjuk, hogy Isten igazságot fog tenni, el fogja érni az ő fel a fennhatóságát. Ti is meglettetek áldva, ahogyan tudom és hallottam. Zürichben az emberek azt mondták nekem, elmesélem nektek, mit mondtak az Istentől érkező szolgálat előtt. Nagyon fáradt voltam, és vannak emberek, akik egyenesen megmondják az igazságot, egyenesen a szemedbe. És voltak, akik azt mondták, Frank testvér, de milyen rosszul nézel ki, mások pedig, de hiszen olyan kimerültnek tűnsz, és mindig ilyen irányba ment. És ez egyáltalán nem volt vigasztaló számomra, de tudtam, hogy mindannyiuknak igaza van. De ha harcolunk, akkor az igazságért harcolunk. Az előbb így gondoltam magamban, Branham testvér, vagy Keresztelő János, Illyés próféta, és sokan mások is nagyon jó helyzetben voltak. Az egyik visszavorulhatott a pusztába, és akkor jelent meg, amikor Isten szelleme akarta. Egy másik vadászni, vagy horgászni ment, amikor kedve tartotta. És mások is a szabadidejükben, ha ezt a szókifejezést egyáltalán alkalmazhatom Isten szolgáira is, a kérdés csak az, hogy Isten valamely szolgájának van-e szabad ideje, hogy lehet-e egyáltalán szabad ideje, hogy mehet-e egyáltalán szabadságra. Amerikában ez valóban megtörtént. Egy nagy táblát szögeztek ki az ajtóra, egy fa ajtó volt, mint itt mi nálunk is, és ez állt rajta, Pastor is on vacation, és így tovább, vagyis a pásztor szabadságon van. Az összejövetelek szünetelnek. És egy tehetséges énekes meglátja a táblát, és azonnal komponál egy éneket, Istenre utalóan. You find God always at home. Istent mindig megtalálod, mindig otthon van. Ő soha nem megy szabadságra, soha nem utazik el, mindig megtalálható. Összesen 4 versszakot írt, és újra ezekkel a szavakkal, és ha a lelkészet szabadságon van, Istent megtalálod otthon, fordulj hozzá. Így tesznek azok, akiket Isten szelleme is inspirál, ihled. Nagyon szép verszakok, mindig szívesen hallgatom ezt az éneket. Csak hogy a kérdés az volt, hogy lehet-e így, hogy megengedette. Ha nekem azt mondják, hogy menjek szabadságra, vagy vegyek pihenőt, akkor azt mondom, megígérem, megteszem. Minden bizonnyal, és pedig közvetlenül a tengeren. Aztán az emberek odafigyelnek a tengeren, és természetesen megkérdezik, hova akarsz menni a tengerre. Majd kiegészítem, a Kristálytengernél természetesen, ott meg akarok pihenni. És akkor természetesen még egyszer jól odafigyelnek, és hallgatják, amit mondok. Csak hogy ma este tényleg elhatároztam magamnak, hogy hallgatni fogok. El tudjátok-e hinni ezt nekem? Mégis jogom van ahhoz, hogy Isten ígéjét is meghallgassam, nem csak prédikálni. Először is szeretném tudni, hogy van-e kérdés közöttünk. Van valakinek bibliai kérdésem? Akkor emeljétek fel a kezeteket, hogy tudjam, egy, ki még. Rendben, akkor most igazán kérem. Amennyiben a testvérek, elkezdve Rusz testvérrel, az összes testvérnek van egy rövid mondani valója, vagy bizonysága, nyugodtan osszátok meg belünk. Mi volt a kérdés? 2 Korintus 10, a 6. vers. Rendben, és fel vagyunk készülve arra, hogy minden engedetlenséget megbüntessünk, csak hogy előbb legyen teljesen helyreállítva a ti engedelmességetek. Ez volt a kérdés, így van. Akkor ez a kérdés a gyülekezeti szabályzatra, a bibliai gyülekezeti szabályzatra, a bibliai gyülekezeti fegyelemre vonatkozik. Erre természetesen lett volna egy kis időm, hogy megtaláljam a szükséges bibliai idézeteket. Csak hogy például a Máté 18-ban maga az Úr megadja az utasítást, hogy mit kell tenni, még figyelmeztetéssel is, amelyre Pál apostol is utalással van azután, és bizonyára itt is utalással van az 1. Korintus 5-re. Majd meglátjuk, hogy helytálló-e, valószínűleg igen. A Máté 18-ban a 15. verstől ez áll írva. Amennyiben a te testvéred hibázik, menj oda hozzá, és szembesítsd azzal 4 szem közt. Ha hallgat rád, a te testvéredet megnyerted. Ebből az ígéből már teljesen egyértelműen kitűnik, hogy ő tett valamit, ami miatt elveszne. Tehát az íge megszegése kell, hogy legyen, ami az ítéletet vonná maga után, vagy vonja maga után, az ítélet pedig a büntetést. Tehát nem lehet valami olyan dolog, mert valaki ugye egy savanyú pofát vágott. Erről a Bibliában nem áll semmi írva, hogy aztán ezért rendre kellene utasítani valakit, vagy mert valaki jobb lábbal kelt fel az ágyból, vagy fordítva, hanem ténylegesen valami olyan dologról van szó, amit Isten ígéje bűnnek ítél, és el is ítél. És akkor egy ilyen ember tényleg rendre kell utasítani. Elolvasom még egyszer. Amennyiben a te testvéred hibázik, menj oda hozzá, és szembesítsd azzal 4 szem közt. Ha hallgat rád, úgy a te testvéredet megnyerted. Ha azonban nem hallgat rád, vegyél magaddal még egy vagy két testvért, hogy minden ügy két vagy három tanú vallomása alapján megállapítható legyen. Ha nem akar hallgatni azokra, akkor közöld a gyülekezettel. Ha még a gyülekezetre sem hallgat, akkor legyen számodra pogány és vámszedő, mint egy pogány és egy vámszedő. Ezt talán még nem emeltük ki, és nem hangsúlyoztuk annyira, amennyire kötelességünk lett volna. Éppen ezt a területet a helyi gyülekezettel kapcsolatosan. És talán én magam azért nem tettem meg, mert nem kaptam erre megbízást. Szó szerint ez lett intézve hozzám. Ne alapíts helybeli gyülekezeteket. Én magam nem vagyok ennek a helybeli gyülekezetnek a pásztora. Szolgálhatok ugyan együtt a testvéreimmel, de az én megbízatásom az, hogy városról városra menjek, hirdessem az ígét, és osztogassam szét az eltárolt eledelt. Erről már nagyon-nagyon világosan beszéltünk ezen a helyen. Talán nem az elmúlt 2-3 hónapban, de az elmúlt 2-3 évben minden bizonnyal. Folyamatosan az a kérdés van intézve hozzám, mondd meg nekünk, mégis itt, hogy kell ezt a helybeli gyülekezetben gyakorolni. És én mindig ugyanezt kell mondanom, sajnálom, ez nem az én feladatom. És óvakodni fogok attól, hogy egy idegen tisztségbe beleavatkozzak. Amennyiben a prófétai íge hirdetéséről van szó, Isten tanács határozatáról, azokról a dolgokról, amelyek most valóban isteni napirenden vannak, akkor ez egy olyan dolog, amelyet Isten egyszerűen rám bízott, amely rám lett ruházva, anélkül, hogy én bármivel is közreműködtem volna. Amennyiben azonban a helybeli gyülekezet felépítéséről van szó, akkor az az imádságom, hogy Isten ébresszen testvéreket erre a szolgálatra. Ők már is itt vannak, csak Isten rendelkezésére kell bocsátaniuk magukat, és készen kell állniuk arra, hogy Isten akaratát cselekedjék, nem a sajátjukat, és a többit Isten majd elvégzi. Azt kell mondanom, hogy a helybeli gyülekezet sorsát őszintén a szívemen viselem. És valóban azt szeretném, hogy ezen a helyen egy bibliai alapokon nyugvó, működő, helybeli gyülekezet jöhetne létre. Minden szolgálatokkal, minden tisztséggel, vénekkel, diakónusokkal, mindazzal, ami a Bibliában meg van írva. Mindannyian egyetértetek ezzel? Ezzel kell elkezdődjön. Itt. Csak hogy, ahogy már mondtam, vannak emberek, akiknek bizonyos határok lettek szabva. Pál apostol például egy helyen ezt írja. Hálát adok Istennek, hogy egy bizonyos háznépen kívül senkit sem kereszteltem meg, mert Isten nem keresztelni küldött el engem, hanem az evangéliumot hirdetni. Vannak tehát emberek, akiket Isten meghatározott egy nagyon különleges, bizonyos szolgálatra, és Isten felvértezi őket erre nézve a gondolataikat, az ő szellem által vezeti ebbe az isteni irányba. És ezen az úton senki más nem járhat, ezt a feladatot senki más nem veheti át, ez nem tanítható, nem lehet bemagolni, ez Istentől kell, hogy legyen elrendelve. És ezt Branham testvértől is hallottuk. Valóban így. Emlékeztek arra a látomásra, amit ő látott, vagy amit valaki más látott, valószínűleg Junior Jackson. Ő látott valakit egy nagy fehér lovon lovagolni, és akkor egy másik megpróbálta eltolni Branham testvért, és ő is fel akart ülni a lóra lovagolni, és ezzel összefüggésben azt mondja Branham testvér, senki sem jogosult erre, kivéve azt, akit Isten elrendelt erre. És ezzel bekövetkezett a vég. Vége volt. Aki akaratoskodott, az képtelen volt, és aki Istentől küldetett, az folytatta a feladatát. Aztán a helybeli gyülekezeten belül vannak vének, akik különböző ajándékokkal rendelkeznek, az egyik int, a másik tanít. Ez esetben is szükséges a sokoldalúság, mert a szükségletek és a feladatok egy helybeli gyülekezetben mélyebbek, nagyobbak, mint egy evangelizációs összejövetelen. És ha ezt ilyen nyíltan kimondom ma itt, akkor ezt így is gondolom. Ha 10 000 ember előtt beszélek, egyetlen egy összejövetelen, akkor nem tudok egyetlen problémáról sem, ami a 10 000 ember bármelyikét is érinti, vagy illeti. Mindazonáltal, ha itt 100 ember előtt beszélek, akkor valószínűleg mind a 100, vagy talán csak 10 ember problémáit ismerném, de ismerném őket. Így ott gondtalanul végrehajthatom a feladatomat annélkül, hogy terhet éreznék, vagy akadályozva lennék a szolgálatomban. Így hát ma este az lesz a fő feladatunk, ha már a kérdés mégis fel lett téve, hogy Isten itt közöttünk, az itt rendelkezésre álló eszközökből formáljon valamit, tegyen valamit, és mindenki legyen mindenkivel jó indulattal, mindenki álljon mindenki mögé, és mindenki tudja, hogy a másik vele van és érte van, anélkül, hogy ezt külön hangsúlyozni kellene. És Rusz testvér, neked elmondom innen előről, ne hidd, hogy van egyetlen ember is az összejövetelen, aki nem jó indulatú veled szemben. Tedd félre ezt a gondolatot, mint a sátántól érkező gondolatot. Szabadulj meg tőle, és meglátod, hogy az Úr segítségével előre fog haladni a helyzet. Mondjátok önmen, hallotta-e? Mindenki. Mondja még egyszer mindenki egy amment, majd mondjátok még egyszer. Meg lehet, hogy ezt csak azért mondtam, szeretett testvérem, mert egy kicsit mégis hallottalak itt abban a pillanatban, amikor megjegyeztem, legyen az egy sóhaj vagy nyögés. Nem. Hadd ne legyen ez többé. Isteni szeretettel szeretjük egymást, olyannak, amilyenek vagyunk. Mindenkitől megkérdezem, magamat is beleértve, és mindannyiunkat, akik itt elől állunk. Közösen felolvastuk a 139. Zsoltár, és van benne egy csodálatos vers. Ezt fel akartam, vagy most kénytelen vagyok felolvasni, hogy hangsúlyt adjak a dolognak. És pedig a 15. verset. Az én lényem, tulajdonságaim kialakulása nem volt elrejtve te előled, amikor a sötétben kialakultam a föld mélyében, művészi alkotásként. Sem a tiéd, sem az enyém, sem az övé, sem a másé, senki másé. Senki más lényének a kialakulása vagy formálása nem volt elrejtve Isten elől. és Isten mindenkit úgy teremtett, amilyen, és ahogyan Isten elfogadta, és ahogy Isten elfogadott minket Krisztusban, úgy hadd fogadjuk el mi is egymást Krisztusban, a mi Urunkban. Én nem kaptam feladatul egy testvéremet sem átalakítani vagy átformálni, hanem tisztelni, becsülni, elfogadni olyannak, amilyen. Amen. És ez egyszerűen szükséges ahhoz, hogy az Úrral előre haladhassunk. Ahogyan nem tudunk változtatni egy ember földi alkotásán, a magasságon, az óra formáján, vagy bármi máson, abszolút semmit. Az egyetlen dolog, amire mindannyian egy kicsit ráhatással lehetnénk, az a testsúlyunk, de arra nem is adunk semmilyen jelentőséget igazán. Itt valami egészen másról van szó. Itt arról van szó, hogy többé senkit sem ismerünk a hús szerint, hanem a szellem szerint. Pál apostol azt mondta, és ha Krisztust a húsban ismertük volna is. Hiszen képzeljétek csak el, ott voltak a testvérek, Péter, János és a többi testvéreink egy kőhajtásnyira az üdvözítőnktől, amikor a Gecsemáné kertben küzdelmesen szenvedett, és verejtéke vércseppekként hullott a földre. Ők látták a mi Urunkat, még az ő emberiségében, az ő küzdelmében is átélték. Csak hogy én mondom nektek, hogy az ő feltámadása után ettek és ittak vele, és nem gondoltak többé a szenvedélyes küszködésére, amit láttak. Ők maguk látták a Golgota győztessét, a feltámadott urat, aki legyőzte a halált, legyőzte a pokot, és végzett az ördöggel, és most élőként volt közöttük. Éppen ezért mondja Pál apostol, még ha Krisztust hústest szerint ismertük volna is, az ő emberiségében ismertük volna, most már nem így ismerjük őt. És ugyanez vonatkozik mindannyiunkra. Amennyiben azt akarjuk, hogy Isten elérje az ő fennhatóságát, akkor meg kell adnunk neki erre a lehetőséget. És mindannyian pontosan tudjuk földi szempontból. Csak hogy vegyünk, csak itt hármunkat, akik már több évtizede itt ugyanazon a helyen szolgálunk. Mennyire különbözőek a hárommunk természete. Igen, képzeljétek el Rusz testvért, és most gondolkozzatok egy pillanatra. Így kellene Frank testvérnek lennie. Nos, mi értelme lenne ennek? Aztán képzeljétek el Frank testvért, és mondjátok, így kellene lennie Rusz testvérnek. És majd képzeljétek el Schmidt testvért, azután is mondjátok, így kellene Rusz testvérnek és Frank testvérnek, mint Schmidt testvér, akkor minden rendben lenne. Ez így mégsem működik. Schmidt testvérnek olyan kell lennie, amilyen Schmidt testvér, és nekem nincs a legkisebb kifogásom se ellene. Rusz testvérnek pontosan kell lennie, amilyen? Én nem tudom, mit kellene kifogásolnom benne, vagy rajta. Igen, rám vonatkozóan, miért kellene nekem egy másik mércét felállítanom? Nekem olyannak kell lennem, amilyen vagyok. És ezzel el is van intézve. És ez mindannyiunkra vonatkozik, minden testvérre és minden testvérnőre. Nekünk Isten szeretetében kölcsönösen tisztelnünk, és el kell fogadnunk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Visszatérve a kérdésre, és az ígére itt a Máté 18-ban. Valóban úgy van, ha valaki valóban az élő Isten gyülekezetéhez tartozik, és Isten szelleme által az Úr testébe lett megkeresztelve, majd mégis megesik vele valami, és ennél fogva elutasítja egy testvér figyelmeztető beszédét, vagy nem fogadja el, aztán még két testvér is velük tart, és ők is szembesítik ők a tényekkel, és ha ez sem segít, akkor bibliai értelemben a gyülekezet elé kell legyen állítva, ha egyáltalán még megjelenik. Mert a legtöbb esetben az van, hogy aki egyszer úgy állítja a vágányt, hogy irányt változtat, annak kevés esélye van arra, hogy visszatérjen valaha, ha csak nem tér vissza oda, ahol az egész elkezdődött, ahol az irány változott. Mert útközben nem tud irányt változtatni, nem tudja bevenni a kanyart, és kivágódik ennél fogva. Branham testvér ezt is elmondta, ti kénytelenek lesztek visszatérni a kiindulási ponthoz, és onnan újra kezdeni. Csak hogy beszéljetek ma valakivel is a gyülekezeti rendről. Amennyiben néhány embernek csak azt mondanátok, hiszen megvan írva, hogy ne hanyagoljuk el az összejöveteleket. Hű, kinevetnek benneteket. Azt mondják, összejövetelek, otthon sokkal jobban vagyok. Ez egy antikrisztusi szellem, ájtatos, álszent köntösben, amely a pusztulás útjára terel. Isten szelleme minden alkalommal összhangban lesz Isten igéjével, és az embereket összhangba fogja hozni Isten igéjével. Amennyiben valaki elvárja, hogy Isten legyen az, aki alkalmazza magát az ő útjához, nem, és még egyszer nem. Miért áll írva? Az egyenes útat elhagyták. Hiszen ez így van megírva, és mit tettek? Olyan tanítókat keresnek maguknak, akik azt mondják nekik, amit hallani akarnak. Még itt is, ezen a helyen, amennyiben biblikusan lett volna intézkedve, akkor a gyülekezet még ma is teljesen egészében, úgy lenne teljes egészében mindenféle hiányosság nélkül. És el kell jönnie, és el is fog érkezni az az idő, amikor Isten eléri az ő fennhatóságát a helyi gyülekezetben. Én hiszek a helybeli gyülekezet létezésében, hiszen Pál apostol is a helybeli gyülekezeteknek írt, legyen az Efézusban, Korintusban, vagy bárhol máshol. Mindenhol voltak helybeli gyülekezetek, és azok bibliailag. Azzal a különbséggel, hogy nekem nincs megbízatásom arra, hogy más városokban helybeli gyülekezeteket alapítsak, mert azzal nem tudnék foglalkozni, mert egyébként mindkét kezem elfoglalt lenne, és ez nem az én feladatom. Isten az Úr tudta, mit csinál, mit mond és mit akar, hogy el legyen végezve. Mégis úgy van, hogy mindazok az emberek, akik tényleg nem hajlandóak hallgatni, csak azt ne higgyétek, hogy el lehet szakadni, és mindazt, ami utána jön, és majd azt gondolni, hogy el lehet szakadva lenni, szakadva, elszakadva élni, de mégis az élő gyülekezet, az élő Isten gyülekezetéhez tartozni. Nem, ez nem lehet. Istennek vannak helybeli gyülekezetei, van neki egy univerzális gyülekezete, és ez a bibliai követelmény. És ez alatt mindazok meg fognak hajolni, alávetik magukat, akik az élő Isten gyülekezetéhez tartoznak. Ők alá fogják magukat rendelni. Nem lesz bennük lázadás, mert ha mi egy dolog részévé váltunk, valóban a dolognak egy részévé, igazán, hogyan lázadjunk fel az ellen, aminek egy részét képezzük. Mert akkor bizonnyal megosztott lenne a gyülekezet, és nem tudna érvényesülni. Tehát a bibliai rend a következő, ha valakivel megtörténik, megesik valami, akkor ne legyen az a falu vagy a város közügyévé téve, hanem az a testvér, aki először hallja, tudomást szerez róla, menjen oda és beszéljen vele, és pedig, ahogy Pál apostol később ki is fejti, a szelídség szellemével. Ennél fogva az is fontos tudni, hogyan kell beszélni az emberekkel. Ha nem hallgat rá, a testvér még egy vagy két tanút is visz magával, és ha akkor sem hallgat rá, akkor a gyülekezet elé lesz állítva, és akkor még mindig úgy megvan írva, akkor tekintsétek pogánynak és vámszedőnek. Mert egy ember, akit Isten szava ellen foglal álláspontot és elfordul attól, az nem fogja tudni befogadni Istent, sem a szívében. Nem tudja befogadni Istent sem a szívében. Ezért kénytelenek vagyunk azt, ami itt a 2 Korintus 10-ben áll, összefüggésben hozni az imént felolvasott ígével, és még az 1 Korintus 5-tel is. Itt a 2 Korintus 10-ben a 4. verstől ez áll írva. Mert a fegyverek, amelyekkel harcolunk, nem hús jellegűek, hanem Istennek erőteljes fegyverei, amelyek az erődítményeket lerombolják. Ezekkel ravasz cselszövéseket, merényleteket rombolunk le. És minden magas erődítményt, amely Isten ismeretelméletével szemben felemelkedik, és fogja lehetünk minden szándékot vagy észjárást a Krisztus iránti engedelmességben. És készek vagyunk minden engedetlenséget megbüntetni, ha csak egyszer teljes mértékben helyre lett állítva a ti engedelmességetek. Amennyiben a rómaiakhoz írt levél utolsó fejezetét, utolsó verseit elolvassátok, Pál apostol ezt mondja ott, Isten pedig elrendelt engem arra, hogy a pogány népek között ki legyen eszközölve vagy munkálva a hitben való engedelmesség. Menjetek ehhez az ígéhez, amely bizonyára illik ide. Itt az 1 Korintus 5-ben valóban házasságilag összeélt egy fiatal férfi az anyjával, és erre már Mózes törvényében is halálbüntetés volt kiszabva. Ez vérfertőzés volt, nem lehetett megtenni, és itt van egy fiatal férfi, aki elveszi az apja feleségét, és nem hallgat senkire. Majd Pál apostol azt mondja, ezt az embert átadjuk a sátánnak. Alaposan és jogosan, mert nem hallgatott senkire, itt van leírva. És ti még páváskodni akartok öntelten magatokkal, és nem vállaltátok inkább a szenvedést, hogy az a bűnös, a vétkest eltávolítassék közületek. Amennyiben figyelmeztetve lett, és újra figyelmeztetve lett, és a gyülekezet elé kerül, és itt Isten ígének megszegése van napi renden, akkor rendet kell teremteni Isten házában. Isten a rendistene. Így nem mennek a dolgok Isten házában. És majd, ha elolvassátok az egész fejezetet, akkor itt van megírva, még az 5. verset is, elolvashatjátok hozzá, és azt az embert át akarjuk adni a sátánnak a test megsemmisítésére, hogy a szellem meg legyen mentve az Úr Jézus napján. Ez egy szellemmel megkeresztelt ember volt, és ennek a szellemnek a megmentése állt előtérben a Jézus Krisztus napján, mert Isten szelleme nem veszhet el az ele, az lehetetlen dolog. Így tehát a szellemnek a megmentése állt előtérben az Úr Jézus napján. Figyeljetek, itt nem az Úr napján szókifejezés áll, mert az Úr napja ismét valami más, hanem az Úr Jézus napján. Ez az a nap, amikor Jézus Krisztus visszajön, hogy elvigye, hazavigye a sajátjait, az öveit. Most folytatódik. A 9. versben ezt olvashatjuk. Ahogyan már megírtam nektek a leveleimben, ne legyetek közösségben, sem érintkezésetek ne legyen a bujálkodó, fajtalankodó emberekkel. Nem úgy, hogy egyáltalán ne legyen összeköttetésetek vagy közösségetek a világ fajtalankodó embereivel, vagy a csalókkal, rablókkal, bálványimádókkal, mert egyébként kénytelenek lennétek elhagyni a világot. Most azonban így írok nektek. nem lehet összeköttetésetek vagy közösségetek valakivel, aki testvérnek nevezi magát, és ennél fogva egy fajtalankodó, bujálkodó ember, csaló, bálványimádó, rágalmazó, részeges vagy rabló lenne. Az ilyen emberrel még asztal közösségetek sem lehet. Nos, itt fel van sorolva egy egész lajstrom. Ha valakivel találkozunk, mint itt az eset, aki Isten ígéjét szándékosan áthágja, és Isten törvényeit figyelmen kívül hagyja, és akkor megjelenik egy fiatalember úgy, mint itt az eset, elveszi az apjától a feleségét, mondjuk ki nyugodtan, aki már öreg lett, ugye, vagy megöregedett, elveszi ezt a feleségét, és ennél fogva jól érzi magát, és áthágja ezzel Isten ígéjét. Hiszen ez nem lehet, ezt nem lehet eltűrni. Csak hogy már annak idején is valószínűleg egy gyenge pont volt a gyülekezeti fegyelem. Meg akarták tartani az embereket, és amit megtartottak, azok nem hívők voltak, hanem rakoncátlan emberek, és ezért is volt olyan sok különféle dolog a korintusi gyülekezetben. Amennyiben elolvassuk a rómaiakhoz írt leveleket, vagy az efézusbeliekhez írt leveleket, akkor egy teljesen más levélszerkezetet találunk. A téma is teljesen más. Sőt, itt még egy egész réteg is ebbe a kategóriába van sorolva, a csalók és a bálványimádók is benne vannak. Ha mindezt az ígéket beillesztjük a többi bibliai idézetbe, akkor tudjuk, hogy milyen súlyuk van. És ma bizonyára elegendően vannak olyanok, akik mindent átengednek úgy a szitán, és talán egy dolgot még félreértve úgy visszatartanak. Sőt, úgy van, hogy még a rágalmazónak sincs helye az élő Isten gyülekezetében. És kérem mindannyiótokat, hadd vegyük komolyan egyszer s mindenkorra Isten ígéjét teljes egészében, átfogóan. Vegyük komolyan az egészet, aztán jobban boldogulunk majd, és hamarosan talán mind jó lesz, ahogyan itt írva is áll. Egy csalóval, vagy szemfényvesztővel, egy bujálkodóval, egy bálványimádóval, egy rágalmazóval, egy részeges emberrel, egy rablóval, és így tovább, ilyenekkel még asztal közösségetek se legyen. Itt Pál apostol majd a 12. versben így folytatja. Mert mi közöm nekem a gyülekezeten kívüli emberek megítélésével? Nem. Vagy nem nektek kell megítélni a gyülekezetetekhez tartozókat, a kívülállókat Isten maga fogja megítélni. Távolítsátok el közületek a gonoszság embereit. Ennél fogva azt mondhatja valaki, de hogyan is lehet itt igazságot tenni. Milyen mércét állítsunk fel, ki legyen itt a bíró, ki a tanú, és ki ítéljen. Úgy van, hogy itt senkinek sem kell ítélkeznie, és senkinek sem kell vádlónak vagy védőnek felállnia. Itt csak Isten ígéjének egyértelmű hirdetésére van szükség, és Jézus maga azt mondja, nem én foglak megítélni titeket azon a napon, hanem az az íge, amelyet hirdettem nektek, az lesz a ti bírátok azon a napon. Az íge mondja ki az ítéletet, nem az ember. Az ígének van tekintélye, autoritása, nem a prédikátornak, nem a testvérnek. Az íge rendelkezik az isteni felhatalmazással. És mielőtt valaki ezt az isteni felhatalmazást gyakorolhatná, biztosnak kell lennie abban, hogy amit ítél, amit megítél, azt a Szentírás alapján teszi az íge fényében. Egyértelműen. És akkor már nem emberrel állunk szemben, hanem az élő Istennel, aki esélyt adott nekünk, hogy rendbe jöjjünk. De kinek lehet ma még valamit is mondani? Legyünk őszinték ebben. Kit akarnánk ma megszólítani, vagy egy rendre utasítással? Az első, aki meghallaná, azonnal azt mondaná, foglalkoztál a saját bajoddal. És ezzel már mindennek vége is lenne. Az emberekből eltűnt az Isten félelem. Én pedig már évekkel ezelőtt mondtam, az Isten félelem a bölcsesség kezdete. És az apostolok cselekedeteiben ez áll írva, és az apostolok kezein keresztül nagy csodák és jelek történtek, és nagy félelem fogta el az összeseket. Isten félelem volt a gyülekezetben, és az emberek meglettek áldva. Tehát, visszatérve ehhez az ígéhez, ami kérdésként hangzott el, vagy lett állítva, itt Pál apostol nagyon világosan kifejezi magát, ő így szól. Mi nem húsi módon harcolunk, nem emberi mércét felállítva, nem emberi előírásokat alkalmazva, hanem szellemi fegyverekkel harcolunk, hogy mindazt leromboljuk, ami Isten ismeretelméletével szemben áll, nem te ellened és én ellenem, nem a római vagy a protestáns ismeretelmélet ellen, hanem lerombolni mindazt, ami Isten ismeretelméletével felágaskodik, lázadozik, és ezt kell megsemmisíteni a szellem kardjával, Isten felfegyverkezésével, és erről is beszél a Szentírás. Majd az apostol így folytatja. Minden magas erődítményt meghódítunk, Krisztusnak fogjul ejtünk, mindent a Krisztussal szembeni engedelmességben. Aki Krisztusnak egy fogja lett, az megszabadult a sátántól. Csak akkor leszünk Jézus Krisztus fogjai, amikor Isten téged, engem és mindannyiunkat teljesen megszabadított. És Pál apostol elmondhatta, én Jézus Krisztusnak egy fogja vagyok. Őt a sátán ököllel csapkodta. Ez igaz, de jogi igényt nem tarthatod fel vele szemben. És ugyanez kell, hogy történjen velünk is. Hogy a sátán ököllel vere vagy lábbal rúg, ez nem igazán foglalkoztat engem. Fontos az lenne számomra, hogy ne legyen jogi igénye velem szemben. És ő teljesen elveszítette a jogi igényét, ezt hisszük, mert Krisztus megváltott minket. Ő megfizette az árat a Golgotán. Itt teljesen egyértelműen ez áll írva, és készségesen megbüntetünk minden engedetlenséget. Mindenki, mindenki, aki részt vesz például a közlekedésben, valamilyen módon megsértheti a szabályokat, valaki nem figyel a jelzőlámpára, engedetlen is lehet valaki, gyermekek, vagy mindenki más is. De ez esetben olyan valóságos dolgokról van szó, amelyek Isten országával kapcsolatosak. Itt nem arról van szó, hogy a szúnyogot leszűrjük, és az elefánt átmehessen, hanem valóban kegyelmet találjunk, hogy megkülönböztessük, mit is követel tőlünk Isten valójában, és majd reagáljunk rá, tudva, hogy annak eleget kell tennünk. És készségesen megbüntetünk minden engedetlenséget, tehát a készségesség előfeltétel, mihelyt csak a ti engedelmességetek teljesen helyreáll. Mindenek előtt helyre kell legyen állítva az engedelmesség mindenkiben. Egy tisztelettudat, egy nagyra becsülés Isten minden ígéjével szemben, függetlenül attól, hogy hol áll írva, kihez lett intézve, vagy kinek lett címezve. Ma nem mondhatom, ezt Pál apostol Timóteusnak írta, ezt Titusnak írta, ezt pedig Filemonnak írta. Ma azt kell mondanom, ezt nekem címezte, én hozzám intézte a mondottakat, és ugyanígy van ez minden levéllel, amely a gyülekezeteknek lett írva. Nem lehet egyszerűen azt mondani, igen, ezt az apostol ennek vagy amannak az Úr ehhez vagy amahoz a gyülekezethez intézte a mondottakat. Minden ige, amely valamelyik gyülekezethez lett intézve, Isten minden gyülekezetéhez intéződik, minden időben érvényes. És mi meghajlunk ez alatt, és szembesítjük magunkat vele. Tehát az engedelmességünk hadd legyen teljesen helyreállítva azért, hogy egyáltalán képesek legyünk az engedetlenséget megbüntetni. Hiszen hogyan is akarjuk ezt gyakorolni? A legnagyobb büntetés, ami egy szavahihető Isten gyermekével itt ezen a földön megtörténhet, az a gyülekezetből való kitaszítás. Aki képes felugrálni, mert már nem tartozik a gyülekezethez ujongani, az vagy elveszítette az eszét, vagy még nem lett hívő, vagy nem tudja, mit cselekszik. Az ember, az az ember, akit a gyülekezet kiközösít, és ezt nem én mondom, hanem a Szentírás mondja, éppen az előbb olvastuk, az ilyen embert tekintsétek pogánynak, vámszedőnek. És ezzel az a személy, aki nem alkalmazkodik az isteni gyülekezeti rendhez és fegyelemhez, ezzel automatikusan a gyülekezeten kívülre állítja saját magát. És akkor már nem nehéz a gyülekezetet mindenféle dolgokkal megterhelni és bírálni. Egy ember, aki a gyülekezethez tartozik, meg fogja védeni a gyülekezetet, ki fog állni érte, minden helyzetben ki fog állni a gyülekezet mellett, mert hiszen nem te magad forog szóban, nem csak én vagy te, hanem mindannyian. És itt látjuk, hogy egy dolog külsőleg a gyülekezethez tartozni, és egy egészen másik dolog részt venni benne, összetartozni, érezni magunkat, mint az Úr testének egy része, mint az ő által összeillesztett gyülekezetnek egy alkotó eleme lenni. És ezt kívánom magamnak, ezt kívánom mindannyiunknak, és ezt nyíltan kimondom. Én egy része vagyok ennek a gyülekezetnek ezen a helyen. Amennyiben ezt a közös részesedést el akarnák venni tőlem, akkor kérem, vigyenek egyenesen a temetőbe. Az életemnek többé nem lenne értelme. Én a helybeli gyülekezetnek mégis egy része vagyok. Ti is azok vagytok? Én hiszem, hogy azok vagytok. Én hiszem, hogy azok vagytok. Én hiszem, hogy mindannyian azok vagyunk. Csak hogy most kénytelenek vagyunk felismerni a bibliai útat, és ügyelni is arra, hogy az íge irányelvei és korlátai között járjunk. És akkor még egy szó arról is, még ha nem is tartozik teljesen a feladati körömhöz, vagy nem is vonatkozik rám, a gyülekezet elöljáróinak, a vének elsődleges feladata az lenne, hogy foglalkozzanak a felmerülő problémákkal. Nem a gyülekezet, nem az egyének, hanem valahol azoknál kezdődik, akik felelősséget hordoznak. Mielőtt majd egy napon a gyülekezet elé kerül, a gyülekezet elé lesz állítva a helyzet. És erre kérni is fogjuk Istent, hogy azok a testvéreink, akiket ő felállított, álljanak az ő rendelkezésére, hogy megbízhassunk bennük. Képzeljétek csak el, minden bizonnyal az Ószövetségben, a 2 Krónikák 20:20-ban, bízatok Istenben, és javatokra lesz, bízatok az ő prófétáiban, és győzni fogtok. Én minden alkalommal elmondtam a helybeli gyülekezetekben, amennyiben az emberek megkértek engem, és a prédikátorok is, imádkozz a betegekért, imádkozz értük. Én azt mondtam, csak egy semleges teremben, egy evangelizáción, ahol nincs helyi pásztor, aki felelős a gyülekezetért. Itt a helybeli gyülekezetben az ennek a gyülekezetnek a testvérei felelősek ezért. Mert a gyülekezet bizalmát nem szabad egy olyan emberre alapozni, aki 3 összejövetelt tart, majd egy évig nem hallani és nem látni róla semmit. A bízalmas kapcsolat egy helybeli gyülekezetben a pásztorral szemben fenn kell álljon, úgy szintén a gyülekezet elöljáróihoz is. Amen. Amen. És mi kifejezzük a bízalmunkat a testvéreink iránt. Nekem ezzel a legkisebb gondom sincs. Majd még gyorsabban is tudnék beszélni, mint egyébként is teszem. Úgy hiszem, Isten adta nekünk ezt a bátorítást ma este. Én nem kerestem, vissza akartam ülni, azonnal Isten ismeri a szívemet. Még arra sem volt időm, hogy bármilyen ígét is elolvassak előtte. Letettem a telefont, és átjöttem ide. Isten mindent tud. És mi azt mondjuk, amit Péter is mondott akkor. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Még az ember életében elkövetett bizonyos hibák után is, amennyiben az Úrhoz fordul, majd segítséget kap. Péter háromszor is hibázott, csütörtököt mondott, és az Úr háromszor is megkérdezte tőle, szeretsz engem? Majd így szólt, legeltesd a bárányaimat, legeltesd a juhaimat, legeltesd a bárányaimat. Mi szeretjük azokat, akiket Isten szeretett és beiktatott egy szolgálatra. Belsőleg az a benyomásom, hogy szükségünk volt erre az ígére. Szükségünk volt rá, hogy lefektessük a helybeli gyülekezet bibliai alapjait. Személyesen azt kívánnám, hogy Isten továbbra is vezessen minket ebben az irányban, hogy legyen a segítségünkre, különösen mindannyiunknak alázatot adjon, megajándékozzon alázatossággal, hogy alárendelhessük magunkat az ígének, és akkor minden rendben lesz, és hogy még a bízalmunkat is megőrizzük iránta és testvéreink iránt, és Isten gondoskodni fog rólunk. Isten megjutalmaz minket ezzel, és megáld minket az ő kegyelmeinek gazdagságából. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Hálát és köszönetet mondunk a te drága és szent ígédért. Te, Uram, már az elején megadtad az első embernek a választás lehetőségét. Az engedelmesség vagy az engedetlenség, a hit vagy a hitetlenség között választani. És ez végigvonul az egész Biblián. Az engedetlenség Isten ígéje iránt olyan, mint a varázslás bűne. Magával hozza az átkot, és mindent veszedelembe sodor. Viszont az engedelmesség, a szolgálatkészség, ahogy a példabeszédekben áll írva, az egész testnek egy gyógyszer. Uram, köszönjük neked, hogy ma megadtad nekünk a te ígédet. Arra kérünk téged, ajándékozz nekünk erőt és kegyelmet, megértést és belátást, hogy tudjuk, mit és hogyan kell tennünk, és megtaláljuk a helyünket. Áld meg testvéreinket, akiket te állítottál a szolgálatban. Ó, Uram, és emlékezz meg rólam is, ha valamit megteszel a te országodban. Ó, Uram, szívemből köszönöm neked azt a közös részesedést, amellyel megajándékoztál minket, hogy részt vehessünk a te néped előkészítésében, a te mennyasszonyod kiválasztásában és felkészítésében. Hűséges Uram, te hazavetted a te követedet, de az íge üzenetét meghagytad számunkra. És az kristálytisztán, mint trombita szű visszhangzik a népek között, hirdetve van a te eljöveteledet megelőzően. Uram, köszönöm neked ezt, és kérlek téged a helybeli gyülekezetért, amelyhez én is hozzátartozom. Uram, szilárdíts meg, és erősíts meg mindannyiunkat, és tedd teljesen teljesnek az irántad való engedelmességünket. Áld meg mindazokat, akik Szent Gallenben és bárhol máshütt is, Uram, mindenütt felajánlották magukat a közben járó imára. Te ismered a szükségleteket, ajándékozz nekünk isteni teljhatalmat, általános meghatalmazást, hogy a te nevedben, a te ígéd szerint cselekedjünk. Imádat és tisztelet a te szent nevednek. Amen.